Szevasz, örülök, hogy újra itt vagy. Régen találkoztunk, de most talán érdemes itt maradnod, mert megpróbálom felderíteni, hogy a Questor vagyon hova került. 32 ezer károsultja volt annak a botrányosan megszűnt bedűlésnek, aminek hát a cégcsoportnak a vezetője Tarsoly Csaba volt. Ő az, akivel most beszélgetünk, és pár dolgot hadd szögezzek le. Van egy csomó dolog, ami engem érdekel, leginkább az, hogy amiket lehetett mostanában olvasni az újságban, hogy Orbán közeli helyekre került egy csomó vagyonelem, ami egyébként akár szolgálatot volna arra, hogy a károsultakat kártalanítsák belőle. Erről azt mondta Tarsoly, hogy nem annyira szeretne beszélgetni, mert ő kerüli a politikát. Megbeszéltük, hogy a büntetőügy részleteiről nem érdemes beszélnünk, mert a bíróságon folyik ez. Nekem nem célom, hogy ebben igazságot tegyünk, nem azért, mert ne lenne rá igényem, hanem folyik egy bírósági eljárás, és abban nem akarunk semmilyen módon se befolyásolni, se beleavatkozni, illetve nem akarok véletlenül se abba a színbe tűnni, hogy Tarsoly Csabát most itt mentegetjük, és csak neki megadjuk a lehetőséget, hogy kimossa magát. Nem erről szól ez a beszélgetés, ütköztetni fogunk különböző érdekeket, mégpedig Tarsoly Csaba keresett meg annak idején azzal, hogy a NER 100-ban, amit javaslom, hogy nézd meg, kijött egy olyan elem, hogy ő egy NER közeli bankár volt, vagy NER közeli pénzember volt, NER közeli oligarha, ez épült föl az én tudatomban is akkoriban, ő pedig ezen felháborodott, azt mondta, hogy neki semmi köze nem volt ehhez, tehát innen jött ez a beszélgetés. Mi hosszan egyeztettük ezt az interjút, azóta összetegeződtünk, úgyhogy elnézést kérem, de tegeződve fog zajlani ez a dolog, és ez egy oka van, mert hogy egy kötetlen beszélgetésre invitálta meg, hogy akkor vegyük végig azt, ami engem érdekel, hát ha sikerül kiszednem belőle, ő pedig magyarázza el, hogy miért nem NER oligarha, ha mégis ez épült fel a nyilvánosságban. És akkor itt most fordulok is hozzá Csaba. Én azt mondom, hogy kezdjük már ezzel tényleg, hogy amikor nem ismertük egymást, bedőlt a Questor, az én tudatomban biztos, hogy az volt, ami nagyon sok ember tudatában, hogy egy csomó szálon kötődsz a NER-hez, és itt valami NER belső ügyről lehet szó. Mondom, nem akarnék belemenni a pénzügyi részletekbe, hogy hogy dőlt be a Questor, vagy mi volt ennek az oka, de ha gondolod, hogy ez feltétlenül szükséges, akkor mondd el. De az biztos, hogy foci csapatot vettél, szerintem ma Magyarországon foci csapatot nem vesz olyan, aki ne akarna Orbán Viktornak megfelelni. Lehetett tudni, hogy a moszkvai és isztambuli kereskedőházakba valamilyen módon beszálltál, vagy érdekeltséged volt. Lehetett tudni, hogy Szijjártó Péterrel szoros kapcsolatot ápolsz. Egy csomó dolog volt, ami egyértelműen arra utalt, hogy hát bizony a NER-rel erős kapcsolatokat ápolsz. És mégis azzal kerestél meg, hogy azt mondta, hogy a NER-hez nincsen kapcsolatod, vagy nincsen közöd.
Szép jó napot kívánok, nem tudom, hogy akkor most tegeződünk, igen, de hogy a kifelé. Aki üzlettel foglalkozik Magyarországon, óhatatlan, hogy kapcsolatba kerül a politikával. Hiszen ugye a politika határozza meg gyakorlatilag a törvényeket, ennek ugye az alkalmazása pedig gazdasági életben elengedhetetlen. Én a Questort azt 1990-ben alapítottam, ugye akkor még NER nem volt. Ez a cégcsoport ugye 2015-ben került felszámolásra, megszüntetésre, tehát 25 éven keresztül működött. Tehát gyakorlatilag a rendszer változástól kezdve él a cégcsoport. Jó magam, amikor ezt alapítottam, nem egyedül, akkor én egy főiskolán tanítottam, és ott jött a gondolat, hogy akkor valahogy az addigi tanulmányaimat, tapasztalataimat hogyan lehetne egy új környezetben meg. Kétségtelen, hogy nem szeretnék beszélni a politikáról, mert akármit is mond az ember, azt kiforgatják valamilyen úton, módon. Nagyon sok embernek segítettem, politikusoknak. Én azt gondolom, hogy sok mindent rám akasztottak, voltam én már szoci broker, voltam NER oligarha. Én azt gondolom, hogy nem akarnék én erről beszélni, mert ezt majd eldönti az élet meg. És én sok mindent szoktam mondani, azt szoktam mondani, hogy egy férfi az a pénzügyeiről, nőügyeiről, egyebekről ne kérkedjen, ne beszéljen, tehát nem akarok mentegetőzni, sosem mentegetőztem, meg magyarázkodtam. Segítettem sok mindenkinek, aki megkért, hogy segítsek rajta. Így volt, amit megemlítettél, tehát mondjuk a moszkvai kereskedőház, vagy az isztambuli kereskedőház, vagy a moszkvai vízumközpont, nem kaptunk egyetlen forint állami támogatást sem, ezt mind a Questor csoport a saját erejéből csinálta végig.
Jó, de bocsássak, hogy megállítlak ezzel, vagy tehát, hogy Teréz anyáról úgy feltételez az ember, hogy önzetlenül segít, de 2015-ben, mire bedől a cég, azért 5 éve NER van, az nem jutna eszembe Teréz anyáról, hogy a moszkvai vízum központ létrehozásában szeretne önzetlenül segíteni, nem is segített benne, hanem te, mint üzletember segítettél ebben. Hát két kérdés felmerül, hogy gondolom, hogy nem önzetlenül, tehát ebben volt valamilyen üzlet, vagy ha nem volt, akkor mi volt, ami rávitt? Tehát mi volt a motiváció, hogy segíts ebben?
Maga a vízumközpontnak a létrehozása az nem egy óriási üzleti dolog. Itt, ha jól emlékszem, talán 7 eurót kapott volna ez a vízumközpont egy-egy vízumnak az adminisztratív lebonyolításait. Tehát nem ez a vízumközpont adta ki a vízumokat, azt a nagykövetség adja ki. Mi itt egy előkészítő fázist vállaltunk be, egy teljesen zárt rendszerrel. Nekünk az lett volna jó, hogy a vízumközpont épületében, irodájában, amihol gyakorlatilag háromszor annyi befogadóhelyet létesítettünk, mint amilyen a nagykövetség volt, tehát ott egy zsúfoltság volt, nem volt egy jól áttekinthető rendszer. Nekünk az lett volna a jó dolog, hogy ugye ehhez szorosan kapcsolódó kereskedőházon keresztül a Questor csoportnak a tevékenységeit, tehát az idegenforgalmi tevékenységét, a befektetési tevékenységeit is tudtuk volna ott Moszkvában elindítani.
Igen, tehát ez egy olyan vízumközpont volt, aminek a vezetője, vagy legalábbis ott a konzulátusról óriás botrányok jöttek ki később, hogy bárkinek adtak vízumot pénzért, ha minden igaz, ott a, most meg nem mondom, nem akarok rossz nevet mondani, mert a végén még egy pert akasztom, mondjam, a kis Ernő talán, vagy ki volt a szintén Szijjártóval veletek közös kép van a vízumközpont átadásánál, vagy alapításának a nevénél. Őt például konkrétan megvádolták ilyen bűncselekményekkel, ugye, hogy olyanoknak juttatott vízumot, Orbaszájev bárkinek, Oroszországba jövő bűnözők, bárki kaphattak gyakorlatilag ellenőrzés nélkül magyar vízumot, amivel persze utána gyakorlatilag az Unióba kerültek. Mégis egy ilyen környezetbe került ez a dolog, és akkor itt azt mondod, hogy segítettél, ugye ez volt, amiből kiindultunk, hogy segítettél embereknek. Ebben hol volt a segítség nekik?
Akkor tegyük itt tisztába, ez a vízumközpont, ez egy teljesen zárt rendszer volt. Egy külügyminisztérium által elfogadott, vagy azt hiszem talán ők is írták ezt a programot, mi semmi más nem csináltunk, ez a vízumközpont, mint feldolgozta az igényeket. És egy zárt rendszerben, tehát pont ezt a rendszert nem lehetett megkerülni, lehetett interneten bejelentkezni, vagy lehetett személyesen, ez semmi más nem csinált, mint befogadta a kérelmeket, amit aztán egy zárt rendszeren keresztül továbbított a nagykövetségre. A vízumot azt a nagykövetség adja ki. Nekem erről információ, ami, hogy ott valaki feketézett, hogy adta ki a vízumokat kinek, hát maga a döntés az már ugye a külügyminisztériumnál volt. Nekünk ez az ég egyet a világon semmiféle fajta kapcsolódásunk, egyebek nem volt.
Jó, ez akkor, ha jól értem, ez egy technikai szolgáltatás volt a részletekről. Mi volt ebben a segítség? Mert ezt mondtad, hogy segítettél embereknek különböző helyeken.
Ebben a segítség, akkor hagyjuk ezt a segítséget, tehát mi gyakorlatilag saját magunk ruháztunk ebbe bele több 10 millió forintot, annak reményében, hogy az egyéb kapcsolódó tevékenységekből ez 2-3 év alatt nyereséges tud lenni. Tehát amit elmondtam, az idegenforgalomból, a befektetésekből, az ingatlan szolgáltatásainkból, tehát amivel a Questor csoport mint alaptevékenységgel foglalkozott.
Jó, akkor most itt csak, de azt akkor is mondtad, hogy számos politikusnak segítettek, milyen segítségre kell gondolni? Mert mondtad, hogy nem ez az, itt engedjük el a segítséget, de azt mégiscsak te mondtad, hogy segítettél embereknek.
Én nem mondtam, hogy politikusoknak segítettem, én azt mondtam, hogy segítettem embereknek, hogyha megkértek sok mindenben, de semmi tisztességtelen dologra volt egyébként. Tehát most itt is egy kérdés volt, hogy van egy ilyen vízummal kapcsolatos dolog, kicsi a nagykövetség, nem tudják földolgozni, van rá tapasztalat egyébként, hogy különböző országoknak vannak ilyen szerződései különböző ilyen előkészítő dolgokkal, de jobb lenne, hogyha ez magyar kézben lenne, nem máshol, és gyakorlatilag így jött ez a dolog, hogy akkor azt mondtam, hogy akkor belevágunk, áldozunk erre pénzt.
Én dolgoztam pénzintézetben, ezt kevesen tudják rólam, de hát volt ilyen, engem nem kerestek meg ilyen, hogy hogy alakult akkor ez a kapcsolat maga, hogy pont téged megkeresett, ha jól sejtem, Szijjártó Péter lehetett, mert hogy ez ugye a külgazdasági minisztériumhoz tartozott. Nyilván van egy győri kötődés, Szijjártó Péter győri származású, ha jól tudom. Ezt így el tudom képzelni, hogy honnan jött akkor a megkeresés, hogy ők kerestek, tehát Szijjártó Péter keresett meg téged, vagy te jelentkeztél be, hogy hallod, nem mennek jól a moszkvai vízumközpontban a dolgok, tudnál technikailag segíteni, vagy hogy kezdte elképzelni egy földi halandónak?
Én Győrből ismerem a Szijjártó Péter, de hogy ez most, én azt gondolom, hogy ez már majdnem 10 év távlatában van. Tényleg nem emlékszem rá, hogy ez hogy volt. Na, mi foglalkoztunk akkor azzal a témával, hogy kereskedőházakat hozzunk létre Oroszországban, Törökországban. Valahogy így kerülhetett ez szóba, hogy akkor ez egy politikai, nem is a politikai, igazán ez egy külgazdasági gazdasági kérdés volt, hogy minél több magyar termék, szolgáltatás jusson el külföldre, azok iránt a piacok után, és engem azért sokan kerestek meg különféle üzleti lehetőségekkel, nem csak Magyarországról, külföldről, és így jött a dolog, hogy talán nehézkesek voltak a vízumkiadások, lehet, hogy voltak olyan dolgok, amik nem éppen a törvényességen belül történtek, és ez így alakulhatott ki egyébként.
Jó, de akkor most muszáj, bocsánat, csak majd mondom, hogy ha olyan, akkor legfeljebb nem válaszolsz, mert mondtad, hogy politikáról nem, de megint felmerült egy újabb szálkereskedőházak. Hogy, szerintem egy csomó nem értik, hogy mit jelent az, hogy kereskedőház, ezt először definiáljuk már, Léci, hogy az mit jelent, amikor Magyarországról a Questor mondjuk egy kereskedőházat szeretne létrehozni Isztambulban, ezt említetted talán, nyilván magyar állami közreműködéssel valamilyen módon, hiszen a keleti nyitás politikájaként hirdetett meg az Orbán kormány, és Szijjártó Péter járt el számos ilyen helyzetben, hogy kereskedőházakat hoznak létre. Később ezeknek az lett a híre, hogy rengeteg állami pénz került a létrehozásukba, ám de bevételi oldalon minimális haszonnal jártak, és egy párat be is zártak azóta, tehát igazából pénzégetőnek voltak jók, de egy üzletember mit látott ebben lehetőséget? Mit jelent az, hogy kereskedőház, ebben mi az üzlet?
Ez valamikor olyan 13, 14, 15 környéki ez a kereskedőházas dolog, ez az a keleti nyitás. Azért, mivel én egy cégcsoportot vezettem, amiben 70 cég volt, tehát nem minden ügylettel én foglalkoztam, azt köztudott volt, hogy egy kereskedőházat hoz létre az állam, aminek az a célja, hogy magyar termékeket, szolgáltatásokat vigyen külföldre, tőkét hozzon be Magyarországra, a befektetőket, és ehhez kapcsolódtunk mi is ehhez a programhoz.
Az lett volna a feladat, hogy üzlet köttessenként.
Igen. Azért a Questor csoportnak több 10 000 ügyfele volt, rengeteg olyan társaság volt, ami nem csak úgy volt kapcsolható hozzánk, hogy a pénzét forgattuk neki, hanem azt mondta, hogy neki van egy tevékenysége, mondjuk egy építőipari tevékenysége, vagy egy gyümölcsfeldolgozó tevékenysége, vagy akár magyar borászok, amiben volt kapcsolatunk, és keresik a piaci lehetőséget. És ez egy nagyon jó lehetőség lett volna, hogy egy állami platformon elindulni. Tehát nem önállóan kimenni valakinek Moszkvába, ugye gyakorlatilag a legutolsó mohikánok mi vagyunk, akik ugye tanultunk, de nem beszélünk oroszul. Tehát aki nálunk 5-6-10 évvel fiatalabb, az már egy teljesen más környezetbe került. Jó, hogy nagyon magas szinten beszélnek Oroszországban, de azért a meghatározó nyelv az orosz. És itt nagyon sok kapcsolat eltűnt, és ez nagyon-nagyon jó lett volna, hogyha létesül ugye Moszkvában egy fizikai hely, ahol össze lehet hozni a partnereket, és nem kell valakinek a zsebébe benyúlni, hogy ő kimenjen Oroszországba. Ugye Oroszországba is befelé vízum kell, nagy piac, mindenki ott van, tehát az egész világ ott van, mert egy óriási piac, és hát azért, ha valahol minden termék ott van, azért árban, minőségben versenyezni kell, és erre lett volna jó, hogy egy olyan központi intézmény, ami segíti marketinggel, piacra jutással, nem tudom milyen, finanszírozással, egyebekkel.
Ez végül is akkor nem valósult meg?
Hát én ugye 15-ben, amikor ennek el kellett volna indulni jobban, mert ugye az isztambuli kereskedőház az egy török partnerrel folyamatban volt. Egy török autó alkatrész kereskedő cég, és valahogy ők kapcsolatban kerültek Magyarországgal, és így is mentettek összfelünk, de mondom, ezek 14 végén, 15-ben kellett volna, hogy elinduljanak, kiteljesedjenek, de hát még 15 március 9-én, ugye akkor ezt a csoport sajnos megszűnt.
Igen. De akkor itt megint van még egy érdekes elem, vagy számomra érdekes legalábbis, ami akkoriban feljött, hogy a kereskedőházakra szánt állami pénzt, ha jól értem, de mondom, én ehhez a részhez nem értek, úgyhogy javíts ki, ha tévednék, de hogy 3,8 milliárd forint az a Questorban volt elhelyezve, a Szijjártó Péter felügyelete alá tartozó Nemzeti Kereskedőház ZRT által, amit ráadásul a bedőlés előtt egy nappal, ha jól érteni az akkori hírekből, a kérésik nélkül, vagy legalábbis nincsen nyoma annak, hogy beérkezett volna a Questorhoz kérés, hogy utalják ki, törjék fel a lekötött számlát, mégiscsak elutaltak Questor. Itt ez sokakban kérdéseket vetett föl akkor 7 évvel ezelőtt, hogy ez miért történt meg. Tehát az elég fura azt gondolni, hogy az ember magától kiutalja az ügyfél pénzét, úgyhogy az ügyfél bukjon rajta, nem volt nyoma kérésnek, megint Szijjártó Péter neve jelenik meg ebben, segíts ebben eligazodni.
Hát akkor tisztázok is, én ezzel szeretném is itt a politikai szállat így lezárni. Tehát
nehéz lesz.
Engem nem hívott föl sem a Szijjártó Péter, sem egyetlen munkatársa, sem rá vagy bárkire hivatkozva, hogy mi utaljunk vissza pénzeket. A kereskedőháznak egy értékpapír kapcsolata volt az egyik leányvállalatunkkal, a Questor Értékpapír ZRT-vel. Kizárólag állampapírban voltak a pénzei a kereskedőháznak. Ez elindult nem 3,8 milliárdról, hanem sokkal többről egyébként, és amikor nekik szükségleteik voltak, tehát pénzügyi szükségük, akkor eladtak ebből az állampapírból. Itt is az volt, tehát ezek nem semmiféle fajta Questor értékpapírban levő megtakarítások vagy pénzek voltak, ez kizárólag állampapírban volt, ami ott volt a kereskedőháznak az értékpapír számláján. Ő erről szabadon rendelkezhetett, dönthetett, nem akarok szakkifejezéseket mondani, eltranszferálhatta, tehát átküldhette egy másik pénzintézethez, eladhatta és fölvette a pénzt ebből. Tehát itt...
Akkor ezt igazából ők intézték ezzel. Azt állított, hogy nem nektek kellett ott közben járni, hogy ez a pénz elkerüljön?
Az, hogy technikailag ez hogy miként történt, nekem a március 9-i napom az egy eléggé kaotikus napom volt, nem is a cégcsoportnál kezdtem a tevékenységemet, de ez hagyj legyen az én magán dolgom, hogy tehát nem ott kezdtem, és ezekből a folyamatokról, hogy ez mikor, meg hogy történt, az napközben ugye ezt maga az értékpapír cégnek az üzleti részlege, aki ezzel foglalkozott, intézte.
Jó, de akkor is...
Legálisan ők elvihették, eladhatták, elutalhatták ezt a pénzt, mert ez kizárólag állampapírban volt. És ugyanúgy, ahogy az összes többi 40 ezer ügyfélnek, minden egyes értékpapírja, állampapírja, részvényei, egyebek rendelkezésre álltak, hogy erről valamikor 2015-ben egy Deloitte nevű ugye, könyvvizsgáló cégnek van egy jelentése, hogy teljes egészében az ügyfelek rendelkezésére ez 42 milliárd forint, és mindenki meg is kapta ezt a pénzét, ami állampapírban, részvényekben, egyebekben volt.
Igen, akkor ezt elfogadom, hogy ők bármikor bármit kezdhettek a pénzük, és elvitték, ez nem kellett, de az mégiscsak történt, akkor erre csak közösen próbáljuk akkor megfejteni, mert erre nem tudhatod a választ, de azért valami érdekesség mégis van abban, hogy egy nappal korábban, mint hogy bedől a cég, Szijjártó Péter úgy dönt, gondolom az ő jóvágyása nélkül ilyet azért nem lehet megtenni, hogy 3,8 milliárd forintnyi állampapírt elvisznek a Questortól.
Ezt tőle kéne megkérdezni.
Szijjártó úr, kérem, hogy fáradjon ide, szeretnénk megtudni, hogy honnan jött az isteni szikra, hogy ez a kell, mert ha jól értem, akkor innen most nem fogom megtudni. Jó, ugyanígy voltak viszont több százas lista jött ki akkoriban, hogy aztán elindult egy ilyen hírcunami talán, vagy nem tudom mi, volt bíró, akiket emlegettek, akik szintén, hát hogy mondjam, a bíróhivatalba bekötött kapcsolatokkal rendelkeztek, de hogy több százas lista került, akkor nyilvánosságra, hogy kik kezdték el kimenteni a pénzüket, tehát valamilyen módon volt egy előszele, volt egy ilyen, nem is tudom, minek kell ezt nevezni, de hát kiszivárgott információ, hogy Questorral baj lehet, ez hogy történhetett?
Nem tudom, mert ahogy elmondtam, tehát operatívben én nem vettem részt ebben a dologban. Én is utólag láttam ezt a listát, egy Excel táblázatot kaptunk valamikor a büntető ügy iratai között, amiben én is láttam ezt a több százas listát, hogy gyakorlatilag ebben a március 9-i napon, meg talán a 6-i napon, ugye 10-től felfüggesztésre került a Zéték papír cégnek a tevékenysége, ugye felügyeleti biztos lett kinevezve, és onnantól kezdve tehát kifelé semmiféle fajta pénz mindaddig nem mehetett, meg értékpapír sem, amíg le nem zárult a Magyar Nemzeti Banknak a vizsgálata.
De akkor, hogy mondtad, 6-án már elindult ez a dolog, azt teljesen elfogadom, hogy cégvezetőként nem látsz rá minden tranzakcióra, nem foglalkozol erre, de az egy tendencia, akkor arról csak van egy napi riport, hogy elkezdték emberek kivenni a pénzüket, meg hát korábban korábbi újságcikkekben lehet olvasni, hogy már két nappal korábban volt egy levél, amit Orbán Viktornak írt, azt mondjuk tök szívesen megnézni, azt nem lehet, hogy azt a levelet, amit Orbán Viktornak írtál, azt megkapjuk?
Hát a bűnügyi iratok között ott van, tehát az nyilvános, tehát azt le lehet kérni.
Mi ezt foglalod már össze, Léci, hogy abban mi van benne, és mondom akkor ez a kérdés, hogy ennek lehet-e köze ahhoz, hogy elkezdett kiszivárogni, hogy valami baj van, mert az ugye két nappal a csőd bejelentése, vagy nem tudom, hogy kell írni a bedőlést, az előtt keletkezett.
Nem, az a levél az március 8-án, egy vasárnapi napon keletkezett.
De azt mondod, hogy 10-én...
Március 9-én lett kézbesítve és átvéve. Kicsit menjünk vissza. A Budakes ugye február 20-a környékén dőlt be. Akkor volt egy roham. Tehát nagyon-nagyon... Hogy fogalmazzam ezt meg? Tehát az, hogy megrontták a Questort, hogy visszaváltsák a kötvényeket. Ezeket a kötvényeket nem lehetett lejárat előtt visszaváltani, hanem itt a Questor csoport másodlagos forgalmazás keretében közölt egy vételi és egy eladási árfolyamot. De semmiféle fajta kötelezettség nem volt erre, saját magunk végeztük. Amikor a Budakes ugye február végén ez a folyamat elindult, hát akkor az első időben rengetegen jelentkeztek, hogy eladnák a kötvényeiket. Gyakorlatilag ez a március 8-áig, vasárnapig tartó hét közepére már úgy megfordult, úgymond a trend, tehát szerda, csütörtök környékén már nem volt akkora roham nálunk. Amikor tulajdonképpen a kegyelemdöfést megadtának az egész piacnak, az március 6-a volt, amikor a Hungária értékpapír is felfüggesztésre került, és ez egy lánc reakció volt. Akkor bennünk is megrohantak a befektetők, és valóban ott azon a pénteki délután hoztam, nem szeretek ilyen kollektív testületek mögé menekülni, hoztam egy olyan döntést, hogy március 9-től felfüggesztjük ezt a bizonyos saját számlára való adásvételt, pontosan annak érdekében, hogy a cégcsoport likviditása megmaradjon, hogy semmelyik ügyfél ne legyen megkülönböztetve. És ezért írtam én egy levelet, hogy a Budakes és a Hungária, mivel mind a két cégnek voltak ugye saját értékpapírjai a piacon, ez egy olyan anomáliát teremtett a piacon, hogy a mi kötvényprogramunk, kötvényprogramjaink, ugye ez 8 ilyen kötvényprogram volt, gyakorlatilag ez ellehetetlenült. Tehát nem vagyunk képesek újra kötvényeket kibocsátani a piacon, hogy abból akkor ezt a cégcsoport finanszírozását biztosítsuk, és ebben kértem a segítséget, és itt már letettünk egy nagyon rövid kis reorganizációs tervet, és ebben kértem a segítséget.
Itt egy miniszterelnök miben segített ebben?
Hát én azt gondolom, hogy ebben nem, színleg nem szeretnék belemenni, mert ugye ezek szakkérdések. Tehát magának ugye a pénzügyi felügyeletnek van ilyenkor egy cselekvés sorozata. Ez is majd a büntetőügynek a tárgya. Az egyik része az, hogy egy felügyeleti intézkedés, hogy mi történt ennél a cégnél, ugye felügyeleti biztos kirendelésével, és ami ennél fontosabb, hogy van az Magyar Nemzeti Bank, mint szanálási hatóság is működik, és itt van egy 4 szempontrendszerből álló cselekvés sorozat, amit ha megléptek volna, akkor nem biztos, hogy mi ma itt erről beszélgetünk, hanem másról. De nem akarok senkire semmiféle fajta olyan dolgot rátenni, hogy mit mulasztott, mit nem mulasztott. Annyit tudok, hogy amennyiben nem kapkodva történtek volna lépések. Tehát a felügyeleti biztos március 10-én lett kinevezve. Április 17-én gyakorlatilag ő javasolta, hogy számolják fel a Questor székcsoportot, mert 5 olyan kifizetetlen számlája van, amik már ugye van egy, a törvénynek egy ilyen rendelkezése, hogy az elismert követeléseket, amit 5 napon belül nem fizet ki, akkor ez egy felszámolási esemény tud lenni. Most bocsánat, nem teljesen szakszerűen mondtam, csak kicsit úgy összefoglalva, hogy mindenki megértse. Ha jól azt akarom érzékeltetni, hogy ez az 5 számla, amire hivatkozott, hogy nem került kifizetésre, ebből 4-nek a lejárata már a felügyeleti biztos időszakára esett, ebből az 5 számlából 4 a cégcsoporttal szoros együttműködésbe levő egy ügyvédtől, és 3 leányvállalattal volt, és talán volt egy, ami a Saxo Bankkal kapcsolatos. De összességében, amire hivatkozik a felügyeleti biztos ebben a levélben, az nem volt 3 millió forint. Tehát, és úgy döntötték, hogy mivel nem tudta kifizetni, ezért elindult a dolog. Volt még ott egy másik is, hogy hivatkozott arra, hogy akkor, és megint azt mondom, hogy 2013-as mérleg számokra hivatkoztak, hogy azért kell felszámolni, mert a vagyon nem nyújt fedezetet. Tehát én azt gondolom, hogy egy hónap alatt nem lehet. Tehát március 10-e és április 17-e között nem lehet felmérni egy 70 cégből álló cégcsoportnak a vagyonát. Annyit, és nem bírálatként, csak annyit megjegyzésként, hogy 90 nap lett volna arra, hogy ezt az egész vizsgálatot végigvigyék, ami még 30 nappal meghosszabbítható. Tehát úgy gondolom, hogy itt kapkodás volt, és ez nem szült jó vért ebből az egész dologban, és tulajdonképpen, ha mindenki kicsit felelősségteljesebben, koncentráltabban, alaposabban odafigyel, én azt állítom, hogy meg lehetett volna menteni a Questor cégcsoport ügyfeleinek a vagyonát. Tehát csak egyet ebből a szanálási dologból, és remélem nem fogják kiforgatni a szavaimat, mert nem akarok senkit támadni. Van egy ilyen lehetőség, hogy akár kényszertőkésítés is van. Tehát meg lehetett volna azt csinálni, hogy akiknek ugye kötvény követelésük van, azt mondják, hogy azt átforgatják egyébként a Questor csoport részvényeibe, tehát tulajdonossá válnak ebben a cégcsoportban, akkor nem kellett volna a cégcsoportot a 70 cégével felszámolni, hanem azt kellett volna mondani, hogy Tarsoly Csaba alkalmatlan ennek a cégcsoportnak a vezetésére, oda kellett volna hozni egy olyan embert, vagy egy olyan csapatot, aki nálam jobban tudta volna menedzselni ezt az egész cégcsoportot, és volt ebben a cégcsoportban annyi szürke állomány, tudás, pénzügyi vagyon, egyéb vagyon, amiből ez a cégcsoport tovább tudott volna működni Tarsoly Csaba nélkül is.
De itt most akkor nekem megint pár dolog nem világos, hogy vagy jól értem-e, akkor tegyél helyre, hogy azt mondod, hogy a felügyelet, te úgy fogalmaztál nagyon finoman, mondhatnám egy kis eufémizmussal, hogy kapkodtak, vagy nem megfontoltan cselekedtek, nem voltak teljesen felelősek, de hát ez egy olyan állítás, ugyanakkor ezt most megpróbálom lecsupaszítani, hogy itt igazából meg lehetett volna menteni önmagában a helyzetet, tehát hogy ne legyen bedőlés, de ha van, akkor is a vagyon az elég lehetett volna arra, hogy kártalanítsák gyakorlatilag az ügyfeleket, mert megvolt ez a vagyon, ez az állítás, ugye?
A Questor csoport tehát rendelkezett azzal a potenciállal, hogy minden egyes ügyfelén visszakapja a befektetéseit egyébként.
Ez potenciál, vagy ezek meglévő vagyonelemek?
Ezek részben meglévő vagyonelemek, részben pedig már olyan elindult fejlesztések, amiben ezek a kötvénypénzek belementek, aminek a megtérülése az 1-2-3, maximum 4-5 év múlva voltak várhatóak egyébként.
Na akkor menjünk át erre a vonalra, mert nem akarok kínózni. Ugye amikor... Hát mondjuk azt, hogy mi elkezdtünk beszélgetni, nekem azért az volt az alapfelvetésem, hogy Spirki József írt egy cikket, azt akkor mindenkinek javaslom is, hogy a 24.hu-n olvass el a Bérc Hotellel kapcsolatos Spirki József által írt cikket, innen is köszönjük neki, hogy ezt végigvitte és megírta, de számos más olyan cikkben is lehet olvasni különböző vagyonelmeket, amik valamilyen módon aztán mégiscsak NER közelébe kerültek. Egész konkrétan beszélünk a Bérc Hotelről, amiről ez a cikk szól, hogy egy felszámolói eljárás keretén, vagy gyakorlatilag ingyen jutott hozzá Orbán Viktor családja, vagy pénztárcája ehhez a vagyonelemhez, de beszélhetünk az Etó Parkról, ami szintén most kelt el, ha jól értettem, akkor Pár Attila felszámolta Pár Attilának ezt a vagyonelemet, és véletlenül Pár Attilához került, aki ugye Tiborcnak egy jó barátja, és ott van a Fudan Egyetemről elhíresült, hát valaha ezt ugye Duna City projektnek hívták még a Questor időkben, aztán bekerült az államhoz, akkor lett volna a diákváros belőle, aztán most úgy tűnik, hogy a Fudan Egyetemnek egy kínai egyetemnek próbálja kiszervezni Orbán. Minden oda került, amiről én nyilvánosságban hallottam vagyonelemet a Questor kapcsán, valahogy Orbán köreihez. Ez volt az alapfelvetés, tehát hogy a ezek azok a vagyonelemek, amikre gondolsz, hogy egyébként biztosították volna a befektetőknek, vagy a kötvénytulajdonosoknak a kártalanítását, vagy mikről van szó, és akkor ezeken mi a helyzet most?
Igen. Hát, amikor ugye megbeszéltük, hogy én nem is a lehetőséget kérek, hanem elmondtam, hogy ugye ezt a bizonyos podcastotokra hagy reagáljak. Én nem akartam ide leülni, és nyilvánosságon, csak ugye szerettem volna igen, csak ugye mondtad, hogy akkor beszéljük meg, és ne telefonon, és ugye több heti győzködés után ülünk most itt, mert én érthetően az elmúlt 7 évben nem nagyon kívánom a nyilvánosságot. Volt ugye szerepem abba, hogy az arcomat így úgy amúgy megjelenítették. Mivel a büntető ugye az 2015. március 9-ig tartó cselekmény sorozatot öleli fel. Amiről most te mondtál, ez ugye már utána következik, ez a felszámolások, végelszámolások kategóriája. Erről beszélhetek, mert ez nem a büntető ügynek a kategóriája. Annyit azért szeretnék elmondani, és itt nem is a fantáziára, meg egyebekre, hogy amit én most elmondok, azok olyan dokumentumokon alapulnak, amit mind a fővárosi törvényszék ebben a büntetőügyben eljáró tanácsától kaptam, ahova hivatalosan bekerültek ezek az okiratok. És tényleg akkor nem...
Tehát nem feltételezésekről van szó, nem fantáziáról, hanem konkrét, bizonyítható, sőt, bíróság előtt állított tényekről.
A bírósághoz bekerültek ezek az iratok, a bíróságot az ismertette, mivel ehhez az ügyhez kapcsolódik, de már nem tárgyalja konkrétan. Próbáltuk, de azt mondta a bírónő, hogy a vádirat az március 9-ig tart, ez pedig utána van, ezzel nem tud foglalkozni a büntető bíróság. Nagyon nehéz összeszedni adatokat, mert nekem azért nem akkora apparátus áll most már rendelkezésemre, ami ugye még aktív koromban, de azért földolgozva, utána járva, ugye én is csak interneten tudok tájékozódni, meg kapok egy-egy segítséget cégbíróság adatokról, akkor térjünk rá a Bérc Hotelre. Ugye mi egy csomagban, tehát volt egy része a cégcsoportnak, ami idegenforgalommal, mai szolgálása turisztikával foglalkozott, klasszikus utazási irodai szolgáltatást gyújtottunk a Questor cégcsoport 20-valahány irodájában. Ugye érintőlegesen ennek lett volna egy ilyen kilépése a nemzetközi piacra, ugye Oroszországban, Törökországban, két ugye nagy piaccal. Viszont sok válságot ugye megéltünk 2007-es-8-as válságot, egyebeket, és akkor úgy döntöttünk valamikor a 10-es évek még előtt, talán a 2000-es első évtized végén, hogy akkor nem csak simán utazási irodai szolgáltatást nyújtunk, hanem kvázi menjünk be egy ilyen turisztikai objektum tulajdonlásba, tehát próbáljunk egy szálloda láncot építeni. Ugye ennek apropóját adta, hogy a győri projekt, ez majd a következő lesz, ott is egy szálloda tervben volt véve megépítése, és vettünk három másik szállodát, aminek pedig a fejlesztése volt a cél. Az első ilyen próbálkozásunk ez a Bérc Hotel volt Mátraházán, ezt teljes egészében, ezt a bizonyos hotelt átépítettük, fele részben Questor erőből, a másik felében az egyik banktól reklám nélkül kaptunk hitelt rá, és volt egy támogatási része is, ami még elindult valamikor még 2010 előtt, tehát ez nem aner korszakban. Meg is kaptuk azt a turisztikai támogatást, körülbelül a szálloda értékének, hát talán nem ért el a 10%-át sem. Azt kell tudni, mikor egy banki finanszírozás lép egy projektben, főleg az amerikai ingatlan buborék bedőlése után, hogy a bankok a piaci értéknek az 50%-át finanszírozták. Ez egy devizafinanszírozás volt, de körülbelül 2 milliárd forint értékű kölcsönt kaptunk. Ebből lehet érzékelni, hogy a szállodának a piaci értéke az 4 milliárd forint. A könyvekben 3,6 milliárd forinton szerepelt. Ugye az óvatosság elv alapján a mérlegekben mindig a beszerzési, a beruházási érték, és nem pedig a piaci érték van benne. Na most, amikor ugye megszűnt a tevékenységünk, ez a hotel egy önálló cégben volt, egy unoka vállalat volt, értelemszerűen ugye mindenki menekül, és itt mindenki fölmondja ugye a bank, hát ha dolgoztál ugye pénzintézetben, mindenki menekül, rögtön menekülni akar, és felmondta a hitelt. Utána elindult egy bizonyos folyamat, a hotel működött, tehát volt egy kisebb, ugye én ezt azóta tudtam meg a kollégáimtól, mert én ugye 2 évig, hát nem, éppen a szabad levegőt szívtam magamban, de voltak olyan kollégáink, a menedzsment egy része, akik nem hagyták ott a cégcsoportot még ebben az időben, és nem próbáltak dolgozni. A Bérc Hotelnél elindult egy nem felszámolási, hanem egy végelszámolási folyamat. Ami azt jelenti, hogy a végelszámolás, hogy várhatóan a meglevő vagyon fedezetet nyújt a követelések kiegyenlítésére. Tehát lehet látni, hogyha mondjuk azt, és tényleg ez egy nagyon nehéz, mert itt objektív tényeket visszamenve pár évre nagyon nehéz mondani, hogy lett volna egy vevő, aki megveszi 4 milliárdért a szállodát, mert nem volt, mert nem így adták el. A dolognak a lényege az, hogy a bank eladta valakinek a követelést. Ez teljesen normális, törvényes, tehát ebben semmi törvénytelenség nincs. Valaki megvette, mert üzleti lehetőséget látott benne. Ami én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a törvény, nagyon finoman szeretnék fogalmazni, nem kívánok én sem újabb pereket én sem venni a nyakamban. Tehát végelszámolási folyamat, nem indult felszámolás. Ezt az ingatlant meg kellett volna hirdetni egy árverésen, ahogy majd elmondom, hogy a Duna City-t meghirdették. Nem történt ilyen meghirdetés, hanem és egy nagyon faramúci helyzet van. Van a Questor cégcsoport, a Questor pénzügyi tanácsadó ZRT, ez a vállalatcsoport feje. Ennek volt egy Questor Invest nevű ingatlan fejlesztéssel foglalkozó leányvállalata, és ennek az Investnek volt a leányvállalata, ez a bizonyos Bérc Hotel Kft. A Bérc Hotel Kft-t az anyavállalat és a Questor Invest együttesen finanszírozta, körülbelül 1,5 milliárd forint értékben. Ugye ez van benne a könyvekben. Tehát ha eladták volna ezt a hotelt mondjuk 4 milliárd forintért, akkor megkapta volna a bank a 2 milliárd forintját, vagy az, aki megvásárolta, és ugye megkapta volna a másik két questor cég ezt a 1,5 milliárd forintot, amiből a befektetőknek vissza lehetett volna fizetni a követeléseit. Ezzel szemben az történt, hogy az a végelszámoló, akinek ugye erkölcsi anyagi kötelezettsége lett volna, hogy végigvigye ezt a folyamatot, lement a követelés megvásárlóival a gyöngyösi végrehajtó irodába, és úgymond egy árverést helyettesítő, de árverési joggal bíró aktus keretében a 2 milliárdos követelésért egy az egyben odaadta a szállodát. Tehát így a Questor csoport két tagja, akinek 1,5 milliárd forint befektetése, hitele volt ebben a bizonyos hotelban, ez elveszett egyébként. És egy nagyon érdekes dolog, hogy...
Jó, de ez az, amit te egy eufémizmusra úgy fogalmaztál, hogy nem biztos, hogy jogszerű volt, mert én azt mondom, hogy nyilvánvaló bűncselekmény, mondom ezt úgy, hogy én sem vagyok jogász, de vállalva a következményeit, hogy egy 4 milliárdos vagyonelemet nyilván valakinek az érdekében a hivatali pozíciójából fakadó jogkört, mert egy papírt kell írni, ha jól értem, hogy ez helyettesíti az árverést, kiátsza. Ebből, ha jól értem, ebből a 1,5 milliárdból, ami nem jutott be a Questor anyacégéhez és az ingatlanos cégéhez, ebből lehetett volna további kártérítést fizetni azoknak, akik... Az innentől, akkor én azt gondolom, hogy ez egy bűncselekmény. Nem kérlek, hogy ezt most erősíts meg, nem vagy jogász, de ezt akkor mondom inkább arra. Én azt gondolom, hogy jogászok bátran kommenteljenek ide, hogy ez bűncselekmény-e vagy nem. Szerintem az. Ki lett ennek a haszonélvező? Ez Mészáros Lőrinc vagy Tiborcz, valamelyik a kettő közül lett, aki besétált, ugye?
Még egy kicsit menjünk vissza itt erre a bizonyos az árverést helyettesítő megállapodásra, ugye? Itt történt egy értékbecslésre a hotelnek. És én ekkor kezdtem el úgy csodálkozni az életen, hogy két érték szerepelt benne, az egyik, hogy lakottan, a másik meg, hogy megköltözhetően. Na most egy hotel, én nem tudom, hogy az nem egy, ez klasszikusan egy olyan egyszerű forma blankettát vettek elő, ami ugye lakóingatlanoknak az árverésére szolgál. Na most még ebben a beköltözhetően szereplő, ugye a végrehajtó által fölbecsült értékben is 2,6 milliárd forint szerepelt. Ennek ellenére ugye 2 milliárdért cserélt gazdát. Nem tisztem, nem vagyok jogász, de az biztos, hogy legalább 600 millióval ugye olcsóbban adták át, illetve 1,5 milliárddal károsultak egyébként a Questor, két Questor cég, így a befektetők sem tudták visszakapni a pénzüket. A vásárló az a Wellness Hotel Kft. Volt, aki megvásárolta egy faktor cégtől a hotelt, hogy utána már mi történt, azt már azt gondolom, hogy ki kell deríteni azoknak, akik ilyenekkel foglalkoznak. Tehát itt azt lehet mondani, hogy egy Questor vagyon gyakorlatilag az árának a feléért cserélt gazdát. És a másik felével pedig a Questor csoport, így a befektetőink károsultak.
Így, és akkor én mondom el tájékoztatásként, egyrészt mindenkit megkérek, hogy nézze meg a belvárosi ingatlanmafia működéséről szóló videót, abban ugyanez érhető tettem, vagy abban ugyanezt elmondom, ott Rogán Antal bűnöző vezetésével alkották meg azt a modellt, ahol szintén ez volt a módszer egyik eleme, hogy egy baráti értékbecsülő céggel mérették fel, és egy kamu értékbecsülés alapján adták el az ingatlanokat. Ha jól értem, itt is valami hasonlónak kellett történnie, hiszen lakóházként értékeltek fel egy sablon alapján, sokkal olcsóbbra egy vagyonelemet, ami nem lakóház, nem lehet lakott, ezért számításba se vehető, tehát teljesen szakmaiatlan maga a papír, de mégiscsak elmondható róla, hogy egy értékbecsülés, mert ezt írták a tetejére. Körülbelül erről szólt itt a...
Körülbelül erről, és ennek a befejezése az, hogy sikerült, hogy a dokumentumokhoz hozzá jutnunk. Ugye a két Questor cég beperelte a Bérc Hotelt, hogy fizesse vissza a követeléseit. Most ugye nagyon érdekes, hogy a Questor Investnek a felszámolója ugyanaz a társaság, ugyanaz a felszámoló biztos, mint aki a leányvállalat Bérc Hotelnek a végelszámolója. Tehát egyik oldalon perlám, hogy fizess ki a pénzt, amivel tartozol, ugyanakkor a másik oldalon meg nem ismeri el, hogy akkor ő ennyivel tartoztak. És ami még érdekesebb...
De ez gyakorlatilag ugyanaz a követ.
Ugyanaz, és még érdekesebb, hogy ezeket a követeléseket, mint bizonytalan követeléseket meghirdették, és az értéküknek a töredékéért adták el. Tehát a 1,5 milliárdos követelésből talán még 100 millió forint sem folyt be. Az, hogy ezeket kivásárolta meg, azt ugye homály fedi, mert én hiába voltam a cégnek tulajdonosa, vezetője is, hogy a felszámolási folyamatban csak a hitelezők juthatnak információt. Én nem juthatok információt.
Akkor ez a felszámoló tudja?
Igen.
Tehát akkor ha jó, és itt a végrehajtásnak ez bármilyen köze volt, vagy ez egy teljesen más?
Ez együtt talán... meg ez a...
Jó, de nem csak arra akartam kérdezni, hogy akkor Sádor Györgyhöz kéne fordulnom igazából, nem, hogyha bővebb információt szeretnék tudni. Jó, itt most én csak a demagógiába szálltam el, hogy itt azért valamilyen módon összeérnek ezek a szálak az én fejemben legalábbis, hogy itt nem mindig tisztán mentek ezek a dolgok.
Én azt gondolom, hogy maga az eredmény, ami minősíti ezt az egész dolgot, hogy itt 2 milliárd forint Questor vagyon eltűnt.
Hát én ezt úgy fordítanám le a közérthetőség szemben.
Az ingatlanról beszélünk, ugye ez a szálloda nem csak egy ingatlan volt, hanem ez teljes egészében föl volt szerelve egy működő szállodaként a kiskanáltól a légkondicionáló berendezésen.
Maga a szolgáltatás is egy potenciális értékkel bír, hogy egy év alatt mit termel ki. De én ezt lefordítanám, hogy itt ma 2 milliárd forint a fontos, azt gondolom, egy 100 milliárd körüli vagyondolognál, hanem hogy a vagyon 50%-a tűnt el, tehát hogy nekem ez így fontosabb, mert most megyünk tovább, mindjárt mondjuk az Eto felé, mindenhol ez érhető tetten, tehát igazából, ahogy mondtad az elején, hogy véleményed szerint kárpótolhatóak lettek volna befektetők, akár 100%-ban nagy mértékben, itt inkább erre szeretném felhívni a figyelmet, már másokét, hogy itt most azért mégiscsak a fele eltűnik a vagyonnak, Orbán Viktor köréhez került ez a rész, de akkor nézzük meg az Etónál, hogy ott mi a helyzet. Ott azt most elmúlt hetekben, talán egy-két hete került nyilvánosságra, hogy elárverezték ugye az Etót. Ott mi volt a projekt, hogy épült föl, mekkora vagyonról beszélünk, és annak arról mit tudsz, hogy mi lett a sorsa?
Csak annyit, hogy a Questor csoport ugye mindig kísérletezett, és mindig volt egy ilyen pilot projekt, egy ilyen úttörő projekt, egy ilyen első, amit leteszteltük a dolgot. Tehát a Questor csoportnak az első fiókja az Győrben jött létre a 90-es éveknek az elején, 93-ban. Győrben sok mindent kipróbáltunk, és valamikor jött egy lehetőség, amikor mi elkezdtünk ugye a 2000-es évek elején, 90-es évek végén ingatlanokkal foglalkozni. Az első nagy projektünk az Veres Egyházon volt, ahol lakóparkot építettünk, és próbáltuk így a szárnyainkat az ingatlanpiacon, és azt gondoltuk, hogy maga a lakópark fejlesztés kicsit tovább kell lépnünk, és akkor próbáltunk városközpontok irányában lépni, egyebek irányában, és jött egy lehetőség Győrben a Rába vállalattól, akinek a tulajdona volt ez a 17 hektáros terület a stadionnal együtt, hogy a gyár szeretne meg szabadulni, és valamikor 2001-ben vásároltuk meg ezt a bizonyos területet. Én sose vásároltam volna meg, ha csak futballról lett volna szó. Mi ide megálmodtunk, nagyon sokat harcoltam a kollégáimmal, több cikk is megjelent a belső levelezésemből, hogy akkor a kollégákat tájékoztattam, hogy miért vásároltuk meg, hogy. Tehát mi ide egy úgynevezett multifunkciós központot szerettünk volna létesíteni, aminek természetesen a sport, a futball a központi eleme, de úgy gondoltuk a 2000-es években is, hogy itt biztos, hogy kell 10-15 év, mire ez a projekt termelőre fordul. Először oda is lakásokat álmodtunk meg, de akkor Győrben épp bedőlt 2-3 lakás projekt, és akkor álmodtuk meg ezt a bizonyos komplexumot, ahol van egy mi élményközpontnak neveztük, mert nem egy klasszikus bevásárló központ, főleg azután, hogy ugye amikor mi elindultunk, közben ugye az Árkád is elindult, tehát tudtuk, hogy velük nem lehet versenyezni. Mi irodaház funkciót szerettünk volna ebbe, sportlétesítményeket, mellette egy szállodát és egy konferencia központot, mert Győrben sajnos nem volt olyan konferencia központ, ami oda vonzotta volna a konferenciákat, tehát így épültünk. És tulajdonképpen valamikor 2005-ben kaptunk a fejlesztési banktól egy első hitelcsomagot, majd 2008-ban egy másodikat. Ez egy euró finanszírozás volt. Bátran fölmertük venni, mert ugye akkor az volt teljesen itt a gazdaságban az eluralkodó dolog, hogy egy bevásárlóközpont ugye euróban határozza meg a bérleti díjait, egy szállodánál is szintén ugye egy ilyen bázis van, tehát bátran bemertük vállalni, mert egy nagyon kedvező kamatozású hitel volt. Viszont ugye sok mindenről volt szó, mert a 2010-ben ugye kaptunk egy KEHI vizsgálatot, meg a fejlesztési bank föl akarta többször mondani a hitelt, mert a projekt nem úgy ment a 2007-8-as gazdasági világválság hatásáról, hogy kellett volna. S hagyd ne mondjam, 2008-ban elkészült ez az élményközpont rész, ugye kidurrant az amerikai lufi, az olyan hatással lett a magyar piacra is, hogy gyakorlatilag akik ki akartak nyitni üzletet, vagy nem tudták letenni a bérleti díjat, vagy nem tudták kialakítani az üzletet, vagy nem tudtak finanszírozást szerezni az árukészlethez. Ugye abban a 2008-as, 10-es időszakban a kiskereskedelmi forgalom az 40-60, akár 80%-kal is csökkent bizonyos területeken, tehát a bérlőink egy része az eltűnt, nagy része. Két lehetőség volt, vagy bedöntjük a projektet, vagy pedig valamit csinálunk vele. Nem szoktunk projektet bedönteni akkor ezt a cégcsoport 25 éves története alatt, hanem megpróbáltunk úgy, hogy próbáltunk saját cégeket létrehozni. Tehát különbél fölféze, nem a reklámhelye, nem is akarom elmondani, különféle neves sport áruházat csináltunk, farmeres áruházat csináltunk, szabadidő. Tehát próbáltunk olyan dolgokba vinni, ami mondjuk a Győrben az egyéb ilyen helyeken nem volt. 2014-ben sikerült átstruktúrálnunk ugye a fejlesztési bankkal a hitelt. Azért azt hagyd mondjam el, hogy 2006 és 2014 között több mint 5 milliárd forintot fizettünk vissza kamatban is részben törlesztésként a fejlesztési banknak. Tehát azt gondolom, hogy ez 5 milliárd forint kamat meg tőketörlesztés az nem azt mutatja, hogy valaki nem akarja ezt az egész
projektet befejezni.
Milyen összértékhez képest?
Hát 60 millió euró körüli dolog volt, amit a Magyar Fejlesztési Banktól kaptunk, és körülbelül, most nem akarok megint számokat mondani, mert nagyon rég volt, ez ugye már 15 éves történet, de ugyanaz, mint a Bécnél előáll, hogy az értéknek a felét szokták finanszírozni, és felépült Győrben tényleg minden. Tehát nem az volt, hogy kimennek és keresnek egy valamit, és egy bádogboldét találnak ott, hanem itt azért fölépült egy 15 ezer ülőhelyen rendelkező stadion, ami akkor 2006-ban a legkorszerűbb volt, hiszen az EB-re is ezzel pályáztunk, amikor itt volt az UEFA-tól a delegáció, akkor ezt az egyépülő stadiont tudták megmutatni Magyarországon. Fölépült egy 40 ezer négyzetméteres élményközpont. Fölépült egy 100 övás szálloda, kétszintes konferenciateremmel, étteremmel, egyebekkel. Fölépült egy 40 szobás, 100 személyes kollégium. Rekonstruálva lett egy 4000 négyzetméteres úgynevezett edzőközpont, tehát irodákkal, öltözőkkel. Műfüves pálya lett korszerűsítve, és az összes füves lehetőségünk. Létrehoztunk mi az elsők között hoztunk létre egy akadémiát, a Fehér Miklós Akadémiát, ugye ez 100 bentlakásos gyereket jelentett. Mivel össze-vissza jártak a gyerekeink iskolába, és nem volt megfelelő képzettség, ezért létre kellett hoznunk egy gimnáziumot. Egy alapítványi formában hoztunk létre egy gimnáziumot, ez egy 5 évfolyamos gimnázium volt, mert az első évben volt, ahol fel kellett zárkóztatni, meg különféle helyekről jöttek, és ezek a futballista srácok sokáig nem a tanulásról voltak híresek, de mi azt mondtuk, hogy nem biztos, hogy mindenkiből olyan futballista válik, aki ebből meg tud élni, Szerettük volna, hogyha az érettségével együtt egy középfokú nyelvvizsgát, egy valamilyen sporttal kapcsolatos, egy rekreációs, valamilyen végzettséget és jogosítványt kapjanak a srácok. És ebben az irányban indultunk el. Mai napig működik ugye ez az alapítvány. És körülbelül Győrben ezt tettük, működött, kisebb-nagyobb nehézségekkel. Ugye sokszor a szememre vetik, hogy és bocsánat, csak egy vádriadó, hogy veszteséges. Hát az, hogy egy cég bizonyos időszakon keresztül veszteségesen működik, az nem bűncselekmény. Tehát elmondtam már a 2007-es, 2008-as válságot, most a 10-es évekről is, ugye a 10-11-es magyar devizaválságról nem beszéltünk. Mi ezt úgymond kivédekeztük, vagy mindig haladtunk előre ebben az irányban. És én azt gondolom, hogy valahogy a 10-es évek közepére, tehát 15-16 körül már ez a projekt is termelő lett volna, hiszen szerződésünk volt arról, hogy 2015 év végére 80%-os szintre feltölti egy olyan cég a bevásárlóközponti részt, ahol akinek ez volt a területe. A szálloda folyamatosan, nyereségesen működött, hiszen Győrben, mondom, nem volt ilyen felszereltségű szálloda. Ez egy racionális gazdasági döntésünk volt, mert úgy gondoltuk, hogy ez megint ad egy tapasztalatot, hogy akkor a lakóház projekt, meg egy-két ilyen kisebb kereskedelmi, tehát szállodafejlesztés, kereskedelmi fejlesztés, egy város rész fejlesztésében hogyan tudunk, vagy egy ilyen multifunkcionális központ fejlesztésében. Ez megint annak a lehetősége volt, és majd akkor tovább menjünk magára a Duna City-re, mert ez a Duna City-nek az egyik próbája volt. 15, ugye megszüntettük a tevékenységünket. Még arra volt időenergia, hogy elindítsak egy csődeljárás, a kollégáink segítségével egy csődeljárási folyamatot, ugye aminek az lenne a lényege, hogy 90 napra ad egy védettséget, hogy ne induljon felszámolás, és ha ott meg lehet állapodni, akkor tovább tud menni ez a bizonyos folyamat. Ez nem történt, meg ott is felszámolási folyamat.
Mert ugye a csődeljárás során nem sikerült megállapodni.
Nem sikerült megállapodni, de erről már én csak utólag tudtam, mert akkor már nem voltam a magam ura. És utána tulajdonképpen elindult egy felszámolás a két nagy győri cégnél, az egyik, aki a futballcsapat, a másik pedig, aki tulajdonképpen az objektumokat birtokolta. És hát ez vezetett el ahhoz a folyamathoz, hogy így felszámolót rendeltek ki. Tehát többször kértem én a bíróságtól tájékoztatást, hogy akkor hogy, milyen formában zajlanak itt a gazdasági hasznosítások, de erről ugye nem kaphattunk semmiféle fajta adatot. És hát végül, ugye én is olvastam, hogy meghirdették az ETO-nak az összes vagyontárgyát, akkor kértem egy lehetőséget, beregisztráltam a felszámolóhoz, hogy elmenjek, és hát végig is néztem azt, amit ugye nagy örömmel, meg sok befektetéssel építettünk, meg amihez sok öröm fűzött. Hát eléggé vegyes kép fogadott, amikor megpróbáltam fényképeket készíteni, meg egyébként akkor elég durva hang nem ment telefonon. A felszámoló biztos azt mondta, hogy erre semmiféle fajta jogosultságom nincs, hogy én képeket, meg egyebeket készítsek. Hát hagyd nem mondjam, az öltözőt fényképeztem le, hogy milyen állapotban van, inkább arról nem beszélnék. Tehát
hagyták leruhadni az egészet, tehát, ha jól értem, erre utalsz, hogy...
Igen, igen. Tehát nem túlságosan. Kérdésként merült fel, amit nem válaszoltak meg, hogy egy új sport cég, aminek semmi köze a Questor céghez, hasznosítja most már 7. éve ezt az ingatlant. Kérdeztem, hogy milyen bérleti díjat fizet, nem kaptam tájékoztatást. Mondták, hogy állag megóvást végez. Hát láttam, megnéztem a stadiont, próbáltam bekerülni minden helyiségbe, de hát nem tudtak kulcsokat szerezni. Nagyon-nagyon leromlott állapotban van, tehát állag megóvásnak én a nyomát sem találtam. Na most végigmentem, megnéztem, hogy mi van, és ugye kiírásra került az egész ingatlan csomag. Annyit tegyünk hozzá, hogy a Magyar Fejlesztési Banknak ez az egyik olyan projektje, ami túl volt fedezetileg biztosítva. Tehát egyrészt fedezett volt a 17 hektáros ingatlan, fedezett volt az összes felépítmény, ami erre fölkerült, készfizető kezességet kellett vállalni a Questor pénzügyi tanácsadó ZRT-nek, a Questor Invest Kft-nek, akik a tulajdonosai voltak a két győri cégnek, és még vételi opciója is volt az ingatlanokra a Magyar Fejlesztési Banknak. Tehát ez egy ötszörös fedezeti körrel bír. Ami azt jelenti, hogy ugye 62 millió euró volt összesen a hitel, hogy most nagyságrendileg, számoljuk át, hogy mondjuk ez 20 milliárd forint. Tehát ez azt jelenti, hogy egy felszámolási folyamatban, ami 20 milliárd forintig befolyik ezeknek az ingatlanoknak az értékesítéséből, az mind a Magyar Fejlesztési Bankhoz kerül, illetve ha nem folyik ennyibe, ő a készfizető kezességein érvényesítésén keresztül a Questor Invest Kft-t és a Questor pénzügyi tanácsadóhoz is elmehet még pénzt kérni. Valamikor, és megint ez a bíróságtól kaptuk ezt a bizonyos adatot, a Magyar Fejlesztési Bank eladta ezt a 62 milliárd eurós követelését ezzel, ezzel az ötös fedezeti rendszerrel, ami egy elég jó fedezettelnek bír. Bejött egy anyaga a büntető bírósághoz, hogy a stadion előtt levő iparutat, egy ilyen kereszteződést ki akarnak szélesíteni. És a magyar állam egy 2000 négyzetméteres részt ki akar sajátítani ebből a telekrészből. Ugye ennek az a folyamatom, azt most én is így tanultam meg, hogy a megyei hivatal ilyenkor kirendel egy értékbecslőt, aki fölértékeli ennek a területnek az értékét, ugye legyen egy hivatalos dokumentum arról, hogy amikor az állam kisajátítja, akkor mennyit kell kártérítésként fizetni. Most én azt gondolom, hogy egy nagyon korrekt értékbecslés született, 48 ezer forintra becsülték föl négyzetméterét ennek a területnek, és naprakész adatokat hozott a szakértő a NAV adatbázisából, meg a helyi dologból, de és leírta, hogy mivel ez egy speciális terület, ezért ő a körülbelüli, ott a környéken levő értéknek egy 30%-os csökkenésével állapítja meg ezt a 48 ezer forintot. Na most így körülbelül 90-valahány millió forintot kapott volna ezért a területért a társasága tulajdonos, a Győri Eto FC Kft. Én nekem ez, megmondom őszintén, hogy szimpatikus is volt, hiszen ha a 17 hektárral beszorozzuk ezt a 48 ezer forint négyzetméter árat, akkor olyan 8,5 milliárd forint csak a teleknek az értéke. Most, ha visszamegyünk oda, hogy én ezt a bizonyos ingatlant 2001-ben 350 millió forint készpénzért, amit 3 év alatt kellett kifizetnünk, és 250 millió forint értékű reklámért vettük meg a Rábától, nem az államtól, nem a Rábától, úgyhogy a Rába 1 forintért oda akart adni a győri önkormányzatnak, és nem kellett a terület. Tehát mi ezt megvettük. Na most, ha azt mondom, hogy mondjuk ez 600 millió forint befektetés, és 15 év alatt csak a telek 8,5 milliárdot ér, azt gondolom, hogy ez nem egy olyan túlságosan rossz üzleti befektetés. És ennek a tudatában én örültem, mert ugye ez egyrészt a büntető ügyünkbe is mutatja, hogy itt volt értékteremtés, értéknövekedés, és ami még fontosabb volt, hogy itt azért a befektetők is láttatták, hogy nem tékozoltuk el a pénzüket, hiába futball, hiába pénzégető, hanem maga a materiális vagyon az egyre értékesebb és értékesebb lesz. És ez gyakorlatilag, ugye örömmel konstatáltuk, majd pedig egy pár héttel később kaptunk egy új anyagot, ahol leírásra került, hogy hát egy szemlét kellett volna végezni az ingatlanon, ahol a tulajdonos, önkormányzat meg az értékbecslő elmegy, és hát tételesen le van írva ebben a bizonyos Győr-Moson Sopron megyei kormányhivatalnak az iratában, hogy a szabályszerű értesítés ellenére a felszámoló azt mondta, hogy ő nem kapta meg ezt a dolgot, és hát nem tudott ott részt venni, és kéri az elhalasztását, és amúgy is ő különböző problémákat lát ebben az anyagban. Kitűztek egy új szemlét, ahol kiderült, hogy gyakorlatilag nem nincs gond a terület mértékkel, mert amit csak megjelent egy Barlinek Kft., aki megvásárolta a fejlesztési banktól ezt a bizonyos 20 milliárdos, vagy 62 millió eurós követelést, és azt mondta, hogy hát rossz adatokat szerepeltetett ez a bizonyos értékbecslő a számokban, és hát ő ezzel nem ért egyet. Nem is értem meg, hogy egy követeléssel bíró, hogy jelenik ott meg ebbe a bizonyos dologba, mert ő nem tulajdonosa ennek az ingatlannak, ő egy követelés tulajdonosa, aki majd az értékek eladásából befolyó pénzt pölteltsebre. Ezek után rendelésre került egy értékbecslő, egy győri magán személy, és sikerült ennek a bizonyos 48 ezer forintos értéket hát levinni ennek a körülbelül a 20%-ára, ketté bontva úgy, hogy hát rossz értékbecs is adott az előző cég, mert csak az értéket becsülte föl, és nem becsülte azt föl, hogy milyen kár érte ezt a bizonyos területet. Ezzel a kár az, hogy akkor parkolóba kandelláberek sérülnek, burkolat sérül egyebek, és ő kihozott körülbelül egy 30 milliós értéket. És bocsánat, előtte még az állam elfogadta a 90-valahány millió forintos értéket, és azt mondta, hogy ezért hajlandó megvásárolni. Utána ez az érték leesett a 30%-ra, és ugye helyeselte ez a Barlinek Kft. És bennem egy kicsit itt kezdett el hát mocorogni valami, hogy akinek követelése van, annak az az érdeke, hogy a követelés mögött levő vagyontárgyat minél drágábban adják el, mert az abból befolyó pénz ugye hozzákerül. Most ugye itt érdekes, hogy 90 milliót kapott volna, és 30 milliót kap, és ezzel meg van elégedve? És akkor utána láttuk, hogy hát itt gyakorlatilag minden ennek a Barlinek Kft.-nek a kezében van. Ha jól láttam, mert egy ilyen hitelezői listához hozzájutottam, még azok a követelések is a Barlinek Kft. Kezében vannak, ami a Questor pénzügyi tanácsadó és a Questor Invest Kft.-nek, mint tulajdonosoknak a tagi és egyéb kölcsönei voltak a két győri céggel kapcsolatosan. És itt az az érdekesség, hogy ugye itt már a 8,5 milliárd forint akkor már mindjárt nem annyit ért, hanem gyakorlatilag az értéket ilyen 8000 forint körülibe határozta meg a cég a teleknek az értékét, hát körülbelül ez egy ilyen 1,5 milliárd forintos értéket jelent a telekre. Ezek után meghirdetésre került. Miután ezt mindenki elfogadta, a Győr-Moson Sopron megyei kormányhivatal, és itt tételesen ő leírta ezt a folyamatot, hogy ez hogy zajlik. Én tehát elképedtem egyébként, hogy lehet ilyen egy hivatalos rendszerben, hogy valami pillanatok alatt a harmadát éri egyébként, itt semmi olyan indok nincs. Beletettek olyan sport területet hasonlítva, hát ami nem egy győrietó szintű, hanem egy bácsai pálya, vagy egy elektromos pálya, és ami az érdekes, hogy én nem tudom, hogy meg miként nézték meg, de például ezeknek a referencia ingatlan áraknak, ugye, hogy ezek adják a győrnek is az értékét, A legtöbb esetben a magyar állam ingyenes vagyonjuttatással adta oda ezeket az ingatlanokat. Tehát nem egy piaci adásvétel történt, és hogy itt milyen árak szerepeltek, én gondolom, hogy az a nyilvántartások árát vették figyelembe. Tehát már itt van egy olyan észfeszejtő dolog, hogy maga az ingatlannak az értékét úgy lőtték be, hogy katasztrófa. És ezek után kiírták ezt az egész ingatlant, és két részre bontották, egyrészt a földterület és egy bizonyos része az edzőközpontnak, és az összes többi rész, tehát stadion, energiaközpont, multifunkcionális központ, szálloda, összességében 10,5 milliárd forint ennek az értéke. És sikeres volt az árverés, tehát az én információm szerint, meg amit az elektronikus értékesítési rendszerben lehet látni, egy érdeklődő volt, kikiáltási áron ment el ez a bizonyos történet. A felszámoló adta el 10 milliárd forintért az összes ingatlant, és ez a 10 milliárd forint nem a Questor károsultakhoz került, hanem ahhoz a követelés megvásárlóhoz, aki 2,5 milliárdért megvásárolta a követelést. Tehát ő négyszeres hasznot bírt ezzel.
És ez az a Barlinek, jól mondom?
Ez a Barlinek.
Itt ezt lehet tudni, hogy kik a tulajdonosai, vagy ennek van?
Hát ennek utána kell nézni, mert ez szintén nem az én feladatom. Itt azért, amit érdemes boncolgatni, tehát az, hogy miért adta el a Magyar Fejlesztési Bank ötszörös fedezettel 2,5 milliárdért azt a követelést, amit utána 10,5 milliárdért adták el az ingatlanokat. Tehát itt már egy 7,5 milliárdos kár érte a Magyar Fejlesztési Bankot. Közvetett.
Jó, itt fölmerült, tudom, hogy te nem akarsz se politika, se neveket mondani, de ha jók az információ, ez Pár Attila köreihez köthető, vagy a végső soron ő adta be ezt az ajánlatot 10,5 milliárdre, ki Tibor István jó barátja, több üzletben szerepeltek közösen, megint csak Orbán Viktor vejéről beszélünk, már Tibor személyében, és megint ez a körhöz került a Questor vagyomból egy jelentős elem. Ezt jól látom? Tehát ezt...
Én nem tudom, hogy kihez került, mert azt nem lehet tudni, hogy ki vásárolta meg ezeket az ingatlanokat. Annyit én tudok, hogy a Barlinek Kft., amikor megvásárolta ezt a csomagot, akkor a Jelinek Dánielnek az érdekeltségi körébe tartozott, aztán egy közbenső céggel került a VHB cég csoporthoz. A Jelinek Dániel neve az azért érdekes, mert több Questor vagyonelemnél is megjelent vevőként vagy finanszírozóként. Amit már említettél, hogy ez a bizonyos 24.20 cikk volt, egy adriai szálloda dolog, ahol szintén a Jelinek Dániel fölmerült, és akkor néztem én is utána, hogy és hát érdekes módon rengeteg Questor vagyon megvásárlásánál is közvetlenül, közvetetten ez a bizonyos Indotech cégcsoport és leányvállalatai, vagy illetve Jelinek Dánielhez köthető Bohemian Finance, meg egyebek megjelent több Questor vagyon megvásárlásánál, vagy finanszírozóként a háttérben.
Igen. Jelinek Dánielről régen azt lehetett tudni, hogy ingatlanokkal foglalkozó vállalkozó, ma már hát sokan Orbán egyik strómanjának tekintik, vagy annak. Szóval innen Jelinek Dánielnek üzenem, mert hogy végülis ez a beszélgetés úgy szület, hogy ne oligarcháztam Tarsolyi Csabát, ha ebből lett. Jelinek Dániel egy NER oligarha, ha nem, akkor várjuk itt szeretettel, hogy ezt szeretne ezzel kapcsolatban mérni, de az biztosnak tűnik, hogy Orbán Viktorhoz sok-sok szálon kötődő, az ő politikai érdekeit kiszolgáló gazdasági háttéremberről beszélünk, aki ezek szerint ilyen módon is vagyonosodni tud. Tehát ezt most én is finoman fogalmaztam, azt hiszem.
Én ebben megint nem akarok állásfoglalni, én személyesen nem ismerem a Jelinek Dánielt. Én azokból az iratokból, amit a Questor cégcsoport felszámolásaival, végelszámolásaival kapcsolatosan megkaphattam, több cégnél feltűnik az ő érdekeltségébe tartozó több vállalat, többféle fajta szempontból. Itt a Győrnél csak annyit, hogy itt effektív van ugye valakinek egy 7,5 milliárdos gazdagodása, nem beszélve arról, hogy 10,7 milliárd forintért kapott meg egy olyan komplexumot, ami hát nem ennyit ér egyébként.
Igen, tehát erről beszéltünk, hogy ez elviek szerint azért ennek a legalább 3-4-szeresét kellene, hogy érje, ha a banki hitelezőket nem tekintjük teljesen bérának. Vagy jó, én ezt feltételezem, mert látom, hogy te ettől óckodsz, hogy bármilyen számot mondjál.
Mondjak csak el összehasonlításként. A maga a bevásárlóközpont, amiről azt mondják, hogy nem működik, semmire nem jó, ez egy 40 ezer négyzetméteres ingatlan. Ami a mi célunk volt, hogy fölül a legfelső szintjén egy olyan 6-7 ezer négyzetméteres irodaház működjön, ami 2-3-400 embert dolgoztat, ami magába ugye egy forgalmat jelent a házban levő, ha más nem, akkor pékségnek. Ez utánunk egy-két évvel megvalósult ez a bizonyos. Az irodaház működik, érthetően a bevásárlóközpontot. Ez egy 40 ezer négyzetméteres ingatlan. 4 milliárd forintét szerepelt ebbe a bizonyos pár százmillió ebbe a csomagban. Ugyanakkor lehet tudni olyan építésről, hogy valaki épít mondjuk egy 20 ezer négyzetméteres, kicsit hasonló komplexumot 40 milliárd forintért. Tehát itt azt gondolom, hogy azért, ha arányosítunk, 20 ezer négyzetmétert építeni 40 milliárdért, és 40 ezer négyzetmétert megvenni 4 milliárd forintért. Tehát itt az arányokkal van valami óriási nagy baj.
És Győr mondjuk nem a legelmaradottabb település az országban, ahol ne lenne mondjuk az akár fizetőképes kereslet
egyik. És ezt a bevásárló központ részt is Győr egyik régi építőipari cége építette meg, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon magas minőségi színvonalon. Tehát ha valaki elmegy, és megnézi ezt a multifunkcionális központot kívülről, akkor hiába nem költöttek rá, nagyon-nagyon jó állapotban van a mai napi kívülről és belülről is.
Mekkora volt az ingatlan portfóliója a Questornak, vagy nagyságrendileg csak darabra akár, vagy értékre, nem tudom, mire lehet jobban meghatározni?
Hát, ha most lebontjuk tulajdonalap szinten, akkor több száz ingatlanról van szó, de ebből lehet ingatlan csoportokat képezni, tehát mondjuk, amiről beszélni fogunk a Fudán Egyetemről, az mondjuk 6-8 telket érint, ami összevonásra került. A Győr az egytelek, a Bérc az egytelek, több.
Mik voltak még ezen kívül, akkor csak egy példa szerint, amik nagyobb értéket képviseltek, és azokkal mi lett egyébként, úgy, most nem menjünk végig így egyesével, darabra, csak hogy nagyságrendileg milyen értéken kerültek eladásra, mert jól sejtem, ezeket már eladták valamilyen formában.
Többségét igen. Én azt gondolom, hogy 15 és 30 százalék között szóródnak az értékesítésnél a bevételek, amiről lehet tenni. Én egy darabig próbáltam ezt egy Excel táblában követni, de aztán hát egy kicsit megmondom őszintén, feladtam. Tehát 25 éves munkánk van benne, nem csak magamnak, hanem egy nagyon sok embernek, több száz embernek abból, hogy a nulláról fölépítettünk egy cégcsoportot, és az a fájó, hogy amikor a büntetőper, és ennyire szeretnék csak a büntetőperrel foglalkozni, amikor ugye először nekem lehetőségem volt megszólalni a bíróság előtt, az 2015 őszén volt. És én akkor elmondtam, kértem a bíróságot, ügyészséget, mindenkit ott, hogy tegyenek meg annak érdekében mindent, zárolásokkal, hogy ne kótyavetjék el a Questor vagyon, el fogják kótyavetjélni, és semmi másról nem fog szólni ez az egész tárgyalás akkor, hogy ezek a Questoros vádlottak, mit loptak, csaltak, hazudtak, lám, semmiféle fajta vagyon nincs mögötte. Nem zárolták a Questor cégcsoportnak a teljes vagyonát, részzárolások történtek. A bűnügyi zárlat mindössze 1 milliárd valahány százmillió forint értékben van rátéve az ingatlanokra. Azért érdekes, mert ugye a velünk szemben közölt vádirati tény szerint mi 70 milliárd forint kárt okoztunk. Tehát érthetetlen, hogy akkor miért 1 milliárd forint értékben rendeltek el, és részlegesen vagyoni zárlatot.
Jól értem, hogy ennek az a jelentősége, hogy akkor így kijátszható voltak vagyonelemek, mert nem volt ez a zár?
Én ebben megint nem megyek bele, mert ugye a vagyoni zárlat egészen tavaly évvégig fennállt, amikor volt egy új rendelet, hogy hogyan, mit kell tenni ugye azokkal a vagyonelemekkel, amin vagyoni zár van és felszámolás alá esnek. Ez egy másik, de addig fennállt a vagyonzár. Azt pedig nagyon jól tudjuk, hogyha egy vagyontárgyal kapcsolatosan bármiféle fajta korlátozó intézkedés van, akkor ott az hatással van az értékére, hatással van a forgalom képességére és egyebekre. De ezt majd a Duna City-nél egy kicsit részletesebben el fogom mondani. Tehát nagyon sok ingatlan volt a Questor csoportnak, részben a kötvénykibocsátásból finanszíroztuk ezeknek a megvételét, a felújítását, beruházásokat, részben bankkölcsönnél, ahogy lehetett látni a Bécnél és a Győri Etónál.
Tehát akkor magam egyszerű nyelvén lefordítva, ha jól értem, hogy mondtál, hogy 15-30% közötti összegeken keltek el ezek az ingatlanok, ameddig követted az Excel táblában, ez gyakorlatilag azt jelenti számomra, hogy ami befolyhatott volna pénz a kártalanításra, annak a 3/6 része folyt be igazából, a többi pedig valahol hát másokat gazdagít, ha nem is tudjuk, hogy kiket.
Hát konkrét példákkal szemléltetve, ugye a Bérc Hotelnél a 4 milliárdot érő komplexum 2 milliárdért cserélt gazdát, Győrben lehet látni, hogy 10,7 milliárd forintért vették meg a legalább, ugye most tételezzük...
40 milliárdra jött ki nekem a bank alapján. Amit...
De ha csak a banki hitelről beszélünk, tehát akkor az 20 milliárd forint. Tehát igen, tehát ezekből az egészet nem látja az ember. Nekem amiről dokumentumokat kaptunk a bíróságról, ott tudok számokat mondani. Ez egyértelmű a Bécnél, egyértelmű most ugye a Győrnél, és egyértelmű lesz majd a Duna City-nél.
Térjünk át akkor erre, mert ez a legnagyobb érték talán a Duna City projekt értéke. Ezt már az előbb ugye felvázoltuk, hogy itt a Questor tervezett valamit, utána amikor az államhoz került, akkor szó volt arról, hogy diákváros lesz belőle, most a Fudan területeként ismerjük. Mi volt ezzel a terv, az is szerintem érdekes lehet, és a végén nyomot tudtad-e követni, hogy mi lett a sorsa magának az ingatlan, milyen áron kelt el?
Tehát ez a nagyvásártelepnek a területe, ez több különböző ingatlanból áll. Ezt egy építőipari cég, nem akarom szándékosan a nevét mondani, kezdte el fejleszteni. Amikor elérte egy bizonyos fázishoz, akkor azt mondták, hogy próbáljon egy tőkeerős partnert keresni, akiben a finanszírozó biztosítottnak látja a projekt folytatását. Végül is valahogy közös érvek alapján mi 50%-os tulajdont szereztünk ebben a Duna City-ben. 1-1,5 milliárd forint között volt, amit mi betettünk ebbe a projektbe. Elindult a fejlesztés, a bank további hiteleket szavazott meg ennek a végigvitelére, ami a következőkből állt, további területeknek a megvásárlása, és magának a beruházásnak az első, az alapozó, tehát nulladik fázisának a létrehozása. Tehát az miből állt? El kellett bontanunk egy vasúti hidat. El kellett építenünk a Kelebia vasút alatt egy közúti átjárót. Körülbelül 30 méteres szintkülönbséget szintettünk meg a területen, hogy egy egyenes építhető szintre. Közműveket vezettünk oda, terveket készítettünk, tehát 2000-es évek elején Cannes-ban a MIPIM-en, ugye az Európa legnagyobb ingatlan fejlesztő konferencia, az egyik külön díjat kaptuk meg, mert Európa egyik legérdekesebb, legattraktívabb fejlesztésének tartották ezt. 400 000 négyzetmétert lehet